Jó estét kívánok, Eszter, a felolvasó program vagyok. Folytatjuk az észverés múlt héten megkezdett adását, melynek a témája a VMSZ 30 évének áttekintése. Pressburger Csaba szerkesztő műsorvezető beszélget Losonc Márk filozófussal.
Térjünk vissza a 90-es évekbe, hol is tartottunk, 96-ban megnyerte a VMSZ a választásokat, és na jó, akkor ugorjunk egy nagyot. Hát egyik pillanatban Kassa József elég határozottan elkötelezte magát az ellenzék mellett, a szerbiai egyesült ellenzék mellett, és hát ez tulajdonképpen, hogyha nem számítjuk ezt az ideiglenes nemzeti tanácsot, amit már említette, és amelynek azért az ingerenciái nem voltak olyan különösebben jelentősek, meg a törvényi keret sem volt meg hozzá. No, de azt akarom mondani, hogy miután a DOSZ-nak a tagja lett a VMSZ, és a DOSZ-nak sikerült leváltani a Milosevic rezsimet, akkor onnantól kezdve azért mégis volt egy jelentős pozíciója a VMSZ-nek, Kassa József maga a kormány egyik alelnöke lett, persze egyik a sok alelnök közül, de hát mégis ott volt az asztalnál, és azt gondolom, hogy azért nagy mértékben ennek a jókor volt, jó helyen elköteleződésnek is köszönhető az, hogy végül 2002-ben megszületett a kisebbségi önkormányzat, megint csak olyan, amilyen, megint csak sokan kritizálták, de hát azért bizonyos alapítói jogokat átruháztak az intézményre, bizonyos iskolák megalakultak, ugye gondolok itt a tehetséggondozó iskolákra, melyek ma is léteznek. Tehát úgymond megindult a megvalósulás útján mindaz, amit a VMSZ kitűzött maga elé, hát Európai Uniós csatlakozástól még mindig messze vagyunk, a kettős állampolgárság igénylése. Megint egy olyan dolog, ami nem volt annyira hangsúlyos, ugye itt még Orbán Viktor is azt nyilatkozta, amikor 98 és 2002 között miniszterelnök volt, hogy nem volt ilyen igény a magyarok részéről, és akkor jött a magyar igazolvány, ami úgymond hát helyettesítette ezt a kettős állampolgárság igényt. És na, hát szóval itt tartunk nagyjából, átmenet a 90-es és a 2000-es évek között, mondjad.
Csak lehet, hogy félreértettem, de úgy értelmeztem, hogy te Kassa József jelentőségét emeled ki a Magyar Nemzeti Tanács létrejöttét illetően. Én Váradi Tibor szerepét hangsúlyoznám, de ez részletkérdés.
Jó, hát nyilván az egyik egy politikai szerep, a másik inkább egy háttértámogatói szerep, de hát a kettő összefügg.
Szerintem alapvetően Váradi Tibor járt, aki ezt Kostunicánál, Gyingyitnél és így tovább, és ő teremtette meg a jogi kereteit is. Alapvetően persze más jogászok, Józsa, Korhec, ezt nem tudom rekonstruálni részleteiben, de segítettek neki mások, de alapvetően Váradi Tibor itt a kulcsfontosságú szereplő. A kettős állampolgárságról szeretném csak elmondani. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy többen is felvetették a 90-es évek során. Ágoston Andráséknak volt ez egy alapvető követelésük, hogy kettős állampolgárságot és magyar autonómiát. Ez volt a történelmi VMDK-nak is szerintem, meg a VMDP-nek is egy alapvető jelszava, és így is kezdődtek emlékeim szerint Ágoston András hírlevelei, amelyek hírleveleket ma is valószínűleg mindannyian buzgóan követünk.
Engem sajnos levett a listáról, már egy jó ideje nem kapom.
Na, minden esetre azt akarom mondani, hogy viszont Végel László és azt hiszem Konrád György egy beszélgetésében is fölmerült a koncepció. Ezzel csak azt akarom sugallni, hogy a közbeszéd egészen különböző dimenzióiban fölmerült az a koncepció, hogy sokat jelentene a vajdasági magyaroknak, hogyha nem kéne dönteniük azt illetően, hogy akkor ők átköltöznek Magyarországra, és magyar állampolgárok lesznek, vagy pedig itt maradnak és csak is itteniek, hanem egyfajta kétlakiságot, egyfajta mobilitást tehetne ez lehetővé. Ugye ez egyfajta, most esetlegesen fogalmazok, liberális szempontból is kívánatos az, hogy az identitásunk az minél folyékonyabb, cseppfolyósabb legyen, de egyfajta nemzeti szempontból is, nemzeti konzervatív szempontból is ez kívánatos lehet, hogy legyünk minél magyarabbak is. a honpolgári státuszunkat illetően. Én azt szeretném mondani, hogy noha a 2000-es évek elején én teljesen meg voltam győződve arról, hogy a kettős állampolgárság az szükséges, ekkor egyébként rengeteg politika, filozófiai és egyéb vita zajlott akkoriban. Emlékszem pontosan, hogy szeretett, megboldogult barátom Tamás Gáspár Miklós nem támogatta ezt a gondolatot, mert úgy gondolta, hogy a honpolgárságot túlságosan az etnikai azonossághoz köti, ami nagyon veszélyes, mert a honpolgárság az elvileg független kéne legyen attól, hogy valaki szerb, vagy magyar, vagy cigány, vagy zsidó, mert a honpolgári státusz az nem, alapvetően nem egy etnikai dimenziójú valami, és Tamás Gáspár Miklós ezért ellenezte a kettős állampolgárságot. Például én elvi szinten inkább azzal az állásponttal értek egyet, amelyet például Kántor Zoltán kisebbségkutató képviselt. Ő azt mondta, hogy Kelet-Európa egy olyan bonyolult térség, ahol annyira keverednek az etnikai, honpolgári és egyéb identitásaink, hogy a kettős állampolgárság, mint koncepció szolgálhat egyfajta áthidaló módszerként ezeket a különböző dimenziókat illetően, és elvi szinten én ugyan Kántor Zoltán álláspontjára hajlok inkább, mint sem az akkori Tamás Gáspár Miklós-féle pozícióra. Azt kell, hogy mondjam, hogy miközben én is nagyon durván fogok fogalmazni, nagyon gyűlöltem Gyurcsány Ferencet, amikor volt az az ominózus adás, hogy Ágoston András, Durai Miklós és azt hiszem Tőkés László az állami televízióban megrendezett vitaműsor keretében érveltek Gyurcsány Ferenc ellenében, hogy kell kettős állampolgárság, és nem szerettem Gyurcsány Ferencet, amiért ellenezte. Szerintem Gyurcsány Ferenc rossz érveket használt. De azt kell, hogy mondjam, hogy haragudtam akkoriban Kórhész Tamásra is, aki azt nyilatkozta, hogy a kettős állampolgárság egyfajta kegyes nemzethalállal fog járni, amennyiben a vajdasági magyarok számára egyfajta alibit fog teremteni, vagy hogy is mondjam, csak arra fogja őket sarkalni, hogy igazából elhagyják a szülőföldjüket, és ez szerintem történik meg. Nem biztos, hogy én a kegyes nemzethalált kifejezést használnám, ez egy másfajta regiszterben van megfogalmazva, és másfajta pátosszal, mint amelyel én élnék, de tény, hogy a kettős állampolgárság intézménye, mármint az, hogy európai útlevél van a kezünkben, az most azt szolgálja, hogy igazából meg se állunk Mórahalomig és Makóig, és Budapestig sem, hanem jelentős része a közösségeinknek eltávozik, mondjuk Darmstadtba és Nürnbergbe.
Na hát igen, igen, nyilván arra nem gondolhattak a törvényalkotók, vagy egyáltalán akik a kettős állampolgárság intézményét támogatták, hogy egy adott pillanatban ez a mobilitás, ez kiterjed nem csak Magyarországra, illetve nem két lakisággá válik, ami eddig volt, hogy most nem tudom én, Magyarország és Szerbia között mozognak az emberek, mert már Magyarország sem annyira vonzó, hogy oda távozzanak, illetve ott telepedjenek le, és esetleg hazajárjanak, vagy tehát itt is, ott is üzleteljenek akár, hanem egyszerűen egy távolabbi pontot választanak, hiszen bárhová mehetnek Európai Uniós útlevéllel, bocsánat. És hát ez történik abszolút.
Bocsánat, azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy rendkívüli politikai társadalmi naivitásról árulkodik, egyfajta kincstári hurrá optimizmusról, azt illetően, hogy az Európai Unió micsoda. Az Európai Unió több szempontból is egy gyalázatos képződmény, rendkívüli antidemokratikus deficitben szenved, sorolhatnám a negatív aspektusait, hogy hogyan termeli létre, hogyan termeli újra a centrumországok és a peremvidéki országok közti egyenlőtlenséget. Ezeknek a részleteiben én most nem fogok belemenni, mert nem az Európai Unióról szól a műsor. Minden esetre rendkívül naívak voltak azok, akik azt gondolták, hogy az Európai Unió küszöbén van nem csak Magyarország egy korábbi történelmi fázisban, hanem Szerbia, és egyszerűen be fogunk lépni, és az a Kánoán, és egyszerűen mindenki marad a fenekén alapvetően, hiszen jó lesz. Tehát itt van egy kincstári hurrá optimizmus, amely akkoriban sem volt indokolt, és ráadásul most csak mellesleg teszem hozzá, aki foglalkozik társadalom tudományokkal is, foglalkozik például a Wallenstein, Arrighi, stb. Samir Amin és mások által kidolgozott világrendszer elmélettel, az pontosan tudja, hogy hogy néz ki a központi országok és a peremvidéki országok közti hierarchia és egyenlőtlenség, és tudni lehetett előre, hogy egy ripityára szétvert Jugoszláviában, amelyből banánköztársaságok sorra jött létre, tehát hogy itt milyen gazdasági elmaradottság lesz, és politikai elmaradottság, és egyéb, tehát hogy itt katasztrófa lesz, és egészen bizonyos, hogy egy történelmi pillanattól kezdve, mindaddig, míg nem számolódik fel ez a nyomor, és szegénység, és borzalmas egzisztenciális állapot, amit uralkodik, bizony tömegek sora nagyon sokan el fognak vándorolni távolabbra, minél nyugatabbra.
Na jó, de hát nyilván nem is lépett be ez a térség még az Európai Unióba, tehát nem is beszélhetünk arról, hogy itt most ez azonos szinten lenne, mint mondjuk Magyarország, amelyről hihették azt. Hát azért Magyarország egy csomó olyan pénzeket, uniós pénzeket kapott, amelyekből nagyon komoly beruházásokat, infrastrukturális fejlesztéseket tudott létrehozni. A jogharmonizáció szempontjából is nagyon fontos dolgok történtek. Tehát egyszerűen, meg hát eleve a 2010-es évek a konjunktúra időszaka volt, tehát egyszerűen válhatott, gondolhatták azt, hogy ez valóban egy vonzó desztináció lehet.
Továbbra is naivitásnak gondolom, hogy ezt így vélekedtek, de nem is ez a lényeg. Nekem volt egy alapvetően újvidéki székhelyű csoportom, amelynek tagja voltam hosszú éveken át, Gerúsziának nevezték, és volt egy több kiáltványunk is, de az egyikben azt írtuk, hogy mi már régen, mint Szerbia, az Európai Unió tagja vagyunk, abban az értelemben, hogy az Európai Unió már most úgy kezel bennünket, mint egy kizsákmányolható peremvidéket, és ez látszik is egyébként a gazdasági mozgásokon, hogy szerveznek ki ide például németországi cégeket, amelyek folytatják az itteni munkásosztály kizsákmányolását, és egyébként Vajdaságban is például rengeteg Európai Uniós pénz érkezik, akik foglalkozik projektpályázatokkal, az pontosan tudja, hogy milyen nagy mennyiségű pénzeket hívunk már most le az Európai Unióból.
Azért összehasonlíthatatlanul kevesebbet, mint az
valóban,
Európai Unió.
Valóban, de annak ellenére bizonyos, sajátos, specifikus értelemben már most az Európai Unió részei vagyunk, és részben élvezzük, részben pedig nagyon nem élvezzük, hanem kárvallottjai vagyunk már most, és előre félek, hogy mi fog történni, hogyha belépünk.
Hát jó, van alternatíva természetesen, orosz gubernia is lehetünk még.
Szerencsére vannak további alternatívák. Titói Jugoszlávia ugye az el nem kötelezett országok közé tartozott, és nagyon jó lenne, hogyha létezne ma is egy olyan geopolitikai opció, amely ehhez hasonlít, hogy nem kell azt mondani, hogy hát vagy Amerika fenekét nyaljuk és Európáét, vagy Oroszországét, vagy Kínáét, vagy nem tudom én, Iránét, hanem valamiféle ehhez képest szuverénebb önálló álláspontot kialakítani. Most tudom, hogy amit mondok, az inkább a vízió kategóriájába tartozik, mint sem jelen pillanatban a realitásokéban. Én csak elszerű módon mondom, hogy a magam részéről én milyen irányban politizálnék, hogyha választhatnék. Természetesen manapság az el nem kötelezettség abban az értelemben sajnos nem létezik, mint egykoron.
És hát ennek valami kevés köze van a témánkhoz és a VMS politikájához, úgyhogy nem igazán láttam olyan hát törekvéseket a VMS-ben, hogy az el nem kötelezettek mozgalmát vissza kellene állítani, bár lehet, hogy tévedek, te láttál.
Mondhatok valamit?
Mondhatsz.
Viszont az nagyon érdekes, hogy a VMS-nek viszont van valamiféle nagyon homályos, senki által nem ismert Európai Uniós politikája. Ugye tudjuk, hogy Dali Andor valamit ott csinál, szerintem 1000 vajdasági magyarból 999 egy mondatot nem tudna mondani arról, hogy Dali Andor mit csinálott, se arról, hogy Pásztor Ábel mit csinálott, se arról, hogy Kovács Elvira mit mond, amikor Brüsszelben felszólal. Tehát ez egy nagyon, nagyon sajátos dimenziója a vajdasági magyar politizálásnak, hogy állítólag mi az Európai Unióban egy hanggal rendelkező szereplő vagyunk, hát hogy is mondjam csak. Na, mindegy. Én jártam Brüsszelben egyébként januárban, nagyon vicces volt, mert az Európa Parlament épületénél voltam, és ott van egy metró, és készítettem volna egy fényképet a koldusokkal a metróban és az Európai Parlament, tehát egyetlen képen szerepelhettek volna. Ez szépen kifejezte volna az Európai Unió leglényegét, és a bizarr volt tehát az egésznek, de a fénykép nem készült el. Uh-huh.
Jó, hát akkor szerintem a 2000-es évek első évtizedére lassan rátérhetünk, illetve hát már el is kezdtük tárgyalni, és hát ez volt az egy időszak, amikor, ha emlékszel rá, nagyon hangsúlyos volt a multikulturalizmus és a tolerancia kifejezés. Ugye egyfelől ez már azelőtt megjelent, mielőtt nemzeti ellentétekre került volna sor Vajdaságban, amit nagyon eufemisztikusan fogalmazva mondhatunk így, a másik véglet pedig, amikor azt mondjuk, hogy magyar verések történtek. Minden esetre egy meglehetősen erőszakos időszak volt ez, amelyet a politika megpróbált így ellensúlyozni, Topolyai Tolerancia Táborral, Ismerjük meg egymást című kvízekkel, vetélkedőkkel, és hát ez az egész valahogy így elhalt, legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom, aztán már inkább mindenki a saját maga kis közössége felé fordult, és a nagy tolerancia hát nem igazán érvényesült.
Jó, ezzel kapcsolatban több dolgot is szeretnék mondani. Az egyik az, hogy egy picit hadd mondjak neked ellent, te ugye úgy fogalmaztál, hogy létrejöttek ellentétek, etnikai ellentétek Vajdaságban, azért szögezzük le, hogy léteztek korábban is, és most mondok egy konkrét példát, hogy teljesen világos legyen nézőknek, amikor Vojislav Sesej Herkócán a horvátok elköltözését szorgalmazta, és ha jól emlékszem, de javíts ki, ha tévedek, Hágában ezért őt bűnösnek találták.
Tehát így van, elítélték.
Minden pontban felszabadították, kivéve Herkóca esetét, és Herkóca ugye Vajdaságban van, tehát ez csak egy kirívó példa arra, hogy azért nemzeti ellentétek még ebben a roppant, nemes, felszabadult, multikulturális közegben is voltak a 90-es években is. A multikulturalizmus eszmét illetően én egy kicsit elfogult vagyok, azért, mert édesapám volt az igazgatója az Újvidéki Centrum Multikulturálisnak, multikulturális központnak, amely ettéren mindenféle tevékenységet végzett, például egy tudományos folyóiratot is kiadtak Habitus néven, és én alapvetően azt gondolom, hogy amit ez a centrum csinált, az rendkívül árnyalt volt, mert hogy valóban foglalkoztak azzal is, hogy hogy lehetne a gyerekek fejében elültetni azt a fontos meglátást, hogy ebben a közösségben, már mint Vajdaságban több etnikum él egymással, és akár meg is ismerhetnénk egymást, de például ez a Habitus nevű említett tudományos folyóirat nagyon árnyaltan közelítette meg a multikulturalizmus kérdését, korán sem naívan, kritikai szellemben ütközetetve a különböző modelleket, összehasonlítva mondjuk Dél-Tirol esetét, Kanada esetével, tehát egy nagyon átfogó társadalomtudományi, humánis társadalomtudományi szemléletet közvetített. De nem erről a központról szeretnék beszélni, azt szeretném elmondani, hogy alapvetően azért akkora csalódás, Vajdaság eszméje is, ami történt vele, mert pontosan az a baj, hogy legjobb esetben is csak tolerancia van. És a toleranciát persze fontos minimumnak tartom, és amikor ez az eszme fontossá lett a 16.-17. században elsősorban liberális gondolkodóknak köszönhetően, mint John Locke, akkor ugye azt jelentette, hogy zajlottak a mindenféle vallásháborúk, protestánsok és katolikusok között mindenféle feszültségek, és a tolerancia azt jelentette, hogy egy anglikán eltűr egy katolikust a maga szomszédságában mondjuk. Tehát ez az eszme bizonyos történelmi kontextusokban igenis fontos lehetett. De azt gondolom, hogy ez eszme nem kielégítő ahhoz képest, hogyha mi szolidaritást, tényleges együttműködést várunk el egymással, és egymásnak a tartalmi, valódi megismerését. És azt kell mondjam, hogy az a legszomorúbb, hogy Vajdaság pillanatnyilag párhuzamos etnikai mikroverzumok gettók közössége, a szlovákok egészen biztosan semmit nem tudnak a ruszinokról, a szerbek semmit nem tudnak a magyarokról, és sorolhatnám. Szerb-Horváth Györgynek van egy írása, amely abban a kötetben jelent meg, amelyet én szerkesztettem, Ki vagy te, vajdasági magyar a címe. Szerb-Horváth György írásának a címe, ha jól emlékszem, az, hogy Vajdaság egy mítosz vége. És ebben az írásában ő nagyon sokat szól erről, hogy mennyi naív téveszme kapcsolódik a vajdaság eszméhez sajnos, miközben ha megnézzük a valóságot, a nyers valóságot, az van, hogy a multikulturalizmus tulajdonképpen nem érvényesül, amennyiben multikulturalizmuson azt értjük, hogy a közösségek között van átjárás, létezik egymás megismerése, létezik számontevő szolidaritás. És hadd emeljem ki, ez szerintem nagyon fontos, hogy ez intézményi léptékben is érvényes, abban az értelemben, hogyha megnézzük, hogy az egyes nemzeti tanácsok hogyan működnek együtt. Tehát ugye nem csak magyar nemzeti tanács létezik, hanem szlovák nemzeti tanács, és azt hiszem ruszin nemzeti tanács is, javíts ki, ha tévedek. Tehát, hogy nincs köztük együttműködés, nagyon kevés az átjárás, nem egyeztetnek egymással, és itt is érvényes az, hogy párhuzamos etnikai mikroverzumok, gettók léteznek, és nem tényleges együttműködés, és nem szolidaritás, és nem kooperáció. Tehát a helyzet meglehetősen rossz.
És hát igazság szerint én úgy látom, hogy a VMS-nek, amely hát talán a zászlós hajója volt, hogy úgy mondjam, ennek a toleranciának és a multikulturalizmusnak a 2000-es évek első évtizedében, nekik se volt olyan politikai válaszuk erre a kérdésre, vagy nem voltak olyan törekvéseik, amelyek tényleg tudtak volna javítani azon, hogy ez a nem is csak multi, hanem talán interkulturalizmus megvalósuljon Vajdaságban. Tehát nem tudok olyan oktatási tervről például, amely azt mondta volna ki, hogy igenis tanuljanak a magyarok szlovákul, választható tantárgyként, kötelezően választhatóként, vagy ruszinul, vagy szlovákul. A szerbek igenis tanuljanak valamelyik kisebbségi nyelven, ne csak fakultatív módon lehessen tanulni. Szóval ezek a dolgok abszolút nem működtek. Toleranciatábor, kvízek, azt gondolom, hogy ez önmagában nagyon kevés volt.
Én azt szeretném most elmondani, hogy ezt ugye mindannyian tudjuk, hogyha a magyarság génállományát megnézzük, akkor mi nemhogy nem vagyunk finnugorok, de altájiak se vagyunk, hanem alapvetően germánok és szlávok vagyunk a genetikai állományunkat illetően, de most ez mellékes, nem a genetika legfontosabb, hogy mi mennyire beleolvadtunk Európa környező népeibe, hanem az, hogy kulturális mérétegeinket illetően mi abszolút európaiakká lettünk. Most ez egy néprajztudományi részletkérdés, hogy a sámánizmus és a tátosít keletről mennyire maradt meg a magyarságban, mint Diószegi Vilmos és Hoppán Mihály állítják, de Pócs Éva kimutatja a magyar népi ittvilágról szóló könyvében, hogy teljesen a szláv és egyébként germán és stb. Hatások érvényesülnek a népi hirdelemvilágunkban, tehát ha megnézzük, hogy a boszorkányokkal kapcsolatos hitünk milyen, az abszolút párhuzamba állítható a környező szláv népek hitvilágában, és Jung Károlyt emelném itt ki, aki a vajdasági magyarság legfontosabb néprajztudósa volt. Jung Károly munkásságából végig az látszik, hogy bármely magyar folklorisztikus adat kerül elő, annak meglelhetőek a nagyon világos szláv párhuzamai. Ha van egy Mátyás ének, akkor a szerbeknél van erre egy párhuzam. Ha van egy magyar rigmus, azt illetően, hogy kell a ráolvasást elűzni, mert el akarjuk űzni a démonokat, akkor erre van egy szerb párhuzam, és teljes mértékben együtt lélegzünk a néplelkünk legmélyebb rétegeiben is, a környező népekkel, így a szerbekkel is. És hát tulajdonképpen, hogyha végigtekintünk a vajdasági magyar kultúra történetén, azt láthatjuk, hogy szintén ez a helyzet. Ugye Szenteleki Kornél, javíts ki, ha tévedek, de tudtam, hogy egy szerb ember volt tulajdonképpen, és hát ha végigtekintünk a vajdasági magyar kultúra történetén, a szerb-magyar fordítókon, és most Ács Károlytól Radics Viktóriáig nagyon sokat megemlíthetnénk, vagy megemlíthetnénk akár a magyarországi szerbeket, akik egyfajta másfajta közvetítést csináltak, mint Vujicic, Stojan és Milosevic Péter, tehát elképesztő szimbiózisban van tulajdonképpen a népéletünk is, meg azt, amit most kicsit esetlenül és nem egészen pontosan magas kultúrának nevezhetünk. Tehát az együttélés rendkívül egy intenzív. Az újvidéki Matica Sripska most jelentetett meg egy kötetet a szerb-magyar kulturális kölcsönhatásokról. Mindenkinek ajánlom ezt a könyvet. Számos kiváló szerző tanulmánya olvasható benne, szerb és magyar szerzők. Érdemes ezt a kötetet megnézni. Ott is látható, hogy mennyire egymásba olvadnak a kultúráink. Ugye mondok csak egy példát, Danilo Kis. Ugye Danilo Kis egy magyar cinagórac zsidó volt, és az egész életművén látszik, hogy mennyire egy volt számára ez az egész. Érdemes megnézni a József Attila fordításait, vagy az Ady Endre fordításait, meg az egész Danilo Kis életművet, hogy mennyire összefügg mindez. És ehhez képest, hogy hogyan működik a népéletünk és a magas kultúránk is, tulajdonképpen az egész életünk, ehhez képest döbbenetes az, hogy a hivatalos vajdasági magyar kultúrpolitika mennyire másként működik. Van egyfajta mesterkélt, fölülről dirigált, a legrosszabb értelemben magyarkodó politizálás, amely eltorzítja azt a fajta szimbiózist, amelyben valójában mindannyian élünk és élni szeretnénk, szerintem, reményeink szerint.
És hát ma már tulajdonképpen vajdaságot sem tekinti egyfajta közös nevezőnek a VMS, legalábbis a politikájából ez, ahogy említetted is, egészen kikopott a 2010-es években. De maradván még a 2000-es évek első évtizedében, ugye már említettem, hogy ez volt, átnyúlt ugye erre az időszakra is, az a 15 év, amíg egyszerűen nem volt képes, a különböző magyar szervezetek nem voltak képesek együttműködésre, közös föllépésre, és ez nyilván kiábrándultságot, apátiát okozott a közösségen belül, és aztán, amikor egy végső leszereplés történt, nem csak a VMS, hanem a VMDK, VMDP is igen rosszul szerepelt a választásokon, ez volt 2007-ben, azt hiszem. Akkor Kassa József egy idő után, nem rögtön, de egy idő után lemondott a párt vezetéséről, és akkor jött Pásztor István, akiről tényleg úgy tűnt, hogy most valamiféle új szellemiség uralkodik majd a párton belül, eleve megint csak egy teljesen más milyen attitűdű személyről beszélünk, aki Kaszával ellentétben halkan, lassan, kimérten beszélt. Hát egyszerűen nem volt az az impulzív típus, vagy legalábbis nem ilyennek mutatta magát a nyilvánosság előtt, és hát számos olyan húzást mutatott az első időszakban, amelyek megsüvegelendőek voltak, tehát ugye egyfelől megpróbált egyfajta, mondjuk így, progresszív politikát vinni, azáltal, hogy egy regionális pártá szerette volna formálni a VMS-t, amely már nem csak magyar szavazatokra számít. Egészen konkrétan már kimondatott általa az, hogy igen, szükség van választói névjegyzékre, és szükség van az MNT közvetlen megválasztására is, ami azért korábban nem volt ilyen szinten kimondva, illetve ezt különböző nemzetközi köröknek a nyomására fogták többen is. Minden esetre az történt, hogy Pásztor István megjelenésével úgy tűnt, hogy egy új korszak kezdődik a VMS-ben, 2007-ről beszélünk.
Igen, én hozzátenném, hogy az egy dolog, hogy Kassa József nem volt többé a VMS-nek az elnöke, de ki is dobták a pártból.
Előbb tiszteletbeli elnökké választották, tehát nem ették olyan forrónak ását, de...
Jó, gratulálok a tiszteletbeli elnöki pozícióhoz. Kassa Józsefet kidobták a pártból, és saját elmondása szerint ez is abban a mély interjúban olvasható, melyet Tóth Szilárd Jánossal készítettünk vele, állítólag azért, mert ő fölmert szólalni, ha jól rémlik, a radikálisokkal, azaz a haladókkal való együttműködéssel szemben, és Pásztor István zokon vette Kassa József Azt, hogy Kassa József ennyire mereven elutasította ennek a lehetőségét. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, csak mellesleg teszem hozzá, hogy milyen óriási konfliktusok voltak a VMS-en belül azt illetően, hogy ez rendben van-e, hogy olyan emberekkel együttműködni, akik egykoron a radikális párt tagjaiként a legvérszomjasabb, etnicista, gyűlöletkeltő politizálást végezték, folytatták. Pásztor Istvánról szeretnék mondani néhány dolgot. Valóban igazad van, Pásztor István teljesen másként lépett fel, mint Kassa József. Retorikájában, fellépésében, az érvelését illetően azt kell, hogy mondjam, amikor 2008-ban azt hiszem, megláttam a választási plakátját Újvidéken, a Duna csatornánál, amelyet én Ferenc József csatornának szeretek nevezni, akkor fölragyogott a szemem, mert azt éreztem, hogy végre a vajdossági magyar politizálás színpadára lépett valaki, aki valamit letesz az asztalra, aki tényleg össze képes fogni a közösséget, ugye valóban mellé álltak mindannyian. Még a Magyar Remény Mozgalom is emlékeim szerint, tehát a VMDP, a VMDK, a Magyar Remény Mozgalom is, hogyha volt esetleg...
Magyar Remény nem, de a másik két párt igen, tehát közösen indultak a választáson.
Jó, ezt le fogom ellenőrizni az adás után, mert bizonytalan vagyok, nem hiszek neked, hanem látni akarom.
Oké, feliratozzuk, kérjük majd, hogy kinek volt igaza.
Jó. No, tehát azt akarom mondani, hogy Pásztor István nem csak maga mellé állította azokat a szereplőket, akik korábban nem voltak hajlandóak együttműködni a Kassa-féle VMS-szel, és ez óriási történelmi tettnek tűnt akkoriban. Mára ez persze vicces, mert hogy minden egyéb politikai szereplő teljesen lényegtelenné vált. Tehát kinek jut eszébe az, hogy a VMDP ma fontos lenne vajdossági léptékben, vagy összvajdossági magyar léptékben, senkinek nem jutna eszébe. És sorolhatnám még. Tehát tulajdonképpen az akkori összefogás végeredménye mai szempontból az, hogy akikkel akkoriban összefogtak, lényegtelenné váltak, legyenek akár a VMS mellett vagy ellen mindenki, tulajdonképpen mindenkiről elmondhatjuk, hogy immár nem rúgnak labdába. De Pásztor Istvánt illetően elmondanám azt is, hogy ő nem csak, hogy képes volt maga mellé állítani a legfontosabb egyéb erőket, hanem az értelmiséggel is párbeszédet tudott kezdeményezni. Ez megint csak történelmi léptékben fontos, mert például a történelmi VMDK kifejezetten hadakozott a vajdasági magyar értelmiséggel, kifejezetten az újvidéki magyar tanszék dolgozóival és a fórumhoz tartozó egyes személyekkel. Ugye egyes értelmiségieket megpróbáltak meginvitálni a pártba, mint például Bori Imrét vagy Tornai Ottót, akik elutasították a meghívást, és az is előfordult, hogy bizonyos szereplők, mint például Gerold László, kifejezetten orroltak a történelmi VMDK-ra, és Gerold László talán nem teátrális a részemről, ha ezt mondom, szinte halálos ellenségnek tekintették. Tehát volt egy alapvető lényegi feszültség az értelmiség bázisa és a történelmi VMDK között. Ez egy szerintem egy nevetséges konfliktus egyébként abban az értelemben, hogy az újvidéki magyar tanszék a 90-es évek elejétől kezdve folyamatosan vesztette a jelentőségéből, és mára tulajdonképpen egy teljesen lényegtelen intézmény, legalábbis hogyha azt nézzük, hogy az összvajdossági magyar politizálás tekintetében egyszerűen nem veszük figyelembe már régóta. Ez másként volt a 80-as években mondjuk, teljesen másként.
Nem, mint hogyha meg tudnánk nevezni egy másik intézményt, amely fontos volna, vagy legalábbis nekem most nem jut eszembe ilyen.
Igen, de ez egy más dimenziójú kérdés. Azt akarom mondani, hogy Pásztor István értelmiségiekkel is szóba tudott állni. Nekem rémlik egy zentai összejövetel is, szerintem te is emlékszel rá.
2009 őszén.
És rémlik nekem egy szabadkai, inkább zárt ajtók mögött zajló megbeszélés. Nem tudom, hogy kik voltak jelen. Váradi Tibor, Losonc Alpár, Végel László, Bányai János, talán az ő neveik rémlenek, de lehet, hogy a listám kicsit pontatlan, de minden esetre Pásztor István akkoriban még tudott az értelmiséggel beszélgetni, tehát tényleg egy összefogó erőnek tűnt ő akkoriban. Ehhez képest mi történt? Az történt, hogy olyan úgy váltott attitűdöt, és ez tulajdonképpen párhuzamosan haladt a Fidesz-szel és a haladókkal való föltétel nélküli paktum kötéssel, és ezzel az autoritárius politizálás melletti elköteleződéssel, hogy folyamatosan elidegenítette magától nem csak a, hadd fogalmazok, egy külső értelmiséget, Váradi Tiborral tudomásom szerint Pásztor István a halála előtti időszakban már nem is volt beszélő viszonyban. Én, ha jól értettem a helyzetet, meggyűlöltem, de sorolhatnám a többi értelmiségiekhez való viszonyát is, de ráadásul a VMS belső értelmiségivel is súlyos konfliktusba került, és tulajdonképpen jelentős részben ez okozta a utólag magyar mozgalomnak nevezhető pártrésznek a kiválását. Tehát Pásztor István miközben békítőként lépett föl a vajdasági magyar politizálás színpadára, úgy távozott, mint egy gyűlöletkeltő, gyűlöletet szító, ellenségkereső politikus, aki te most tudni fogsz segíteni rajtam. Szerintem volt egy metaforája, hogy hogy is volt a valami körte, fütyülő...
Húgyos körte.
Húgyos...
Bármit is jelentsen ez.
Kiket is hasonlított húgyos körtékhez? A magyar mozgalmat, vagy az értelmiséget, vagy hogy is?
Hát nem tudom, valószínűleg a picsogó kórust, vagy valami hasonlót.
Jó, tehát elképesztő, hogy Pásztor István milyen évet járt be 2008 és 2023 között. Egészen elképesztő, hogy ez történt, és nagyon szomorú. És itt hadd mondjam el, hadd említsek meg itt három embert, akik mind a hárman szimptomák. Pressburger Csabáról van szó, Korhes Tamásról és Végel Lászlóról. Pressburger Csabával mi történt? Pressburger Csabát eltávolították a magyar szó éléről. Ő ugyanis egy olyan magyar szót próbált működtetni, amelyben bizony, javíts ki, ha tévedek, a Vajdasági Magyar Szövetség is kifejtette a maga politikai álláspontját, de a Demokrata Párt is. Tehát a Pressburger Csaba által szerkesztett magyar szó nem tartotta magától értetődőnek, hogy a magyar szó a VMS-nek a szócsöve. És ez nyilvánvalóan irritálta a VMS-t, és Pressburger Csabát gyalázatos körülmények között a Magyar Nemzeti Tanács leváltotta a tisztségéből, és annál gyalázatosabb ez az egész, hogy a magyar szó, megint csak javíts ki, ha tévedek, ha az emlékeim megcsalnak, a magyar szó dolgozói megszavazták Pressburger Csabát, kifejezték azt, hogy kívánják, hogy ő maradjon a főszerkesztő, és ezt figyelmen kívül hagyva a Magyar Nemzeti Tanács eltávolította Pressburger Csabát, hogy milyen machinációk voltak ezt illetően. Különösen Lovas Ildikó részéről, én most ebbe a fejtegetésben nem mennék bele, hogyha nem probléma, de egészen szimptomatikusnak tartom, hogy ez megtörtént, és a te, kedves Csaba, a televáltásod egyfajta fordulat volt a vajdasági magyar politika történetben, mert ott kezdődött meg a VMS és és Pásztor István látványos álmakfutása, ott alakult át nagyon nyilvánvaló módon a politizálásra egyfajta tekintélyelvű, autoritárius, a közösség elemi érdekeivel szembe menő, tehát sorolhatnám és ragozhatnám. Tehát Pressburger Csabát én egy szimptomának tartom, egy fontos szimptomának, ami vele történt. Nagyon érdekes, ami Korhes Tamással történt, ő ugye a magyar mozgalom vezéralakja volt, és egy nagyon sajátos értelemben rendelkezik karizmával, és nyilvánvalóan óriási fölhalmozott tapasztalattal, és tudással, és szimbolikus, és egyéb státusszal. A VMS tulajdonképpen egyfajta ravaszkodással őt kiiktatta a játékból, azzal, hogy alkotmánybírói tisztséget ajánlottak föl neki, és ennek a részleteit is azt hiszem tudom, hogy kiküldött SMS-t neki, kihívott föl kicsodát, de ez most lényegtelen. A végeredmény a lényeg az, hogy sajnos Korhes Tamás belement ebbe az egészbe. Én ezt tulajdonképpen nem tartom helyesnek. Lehet, hogy az ő karrierje és a tudása szempontjából teljesen rendben van, hogy ő alkotmánybírói szerepet tölt be, és ezt értem is az édesapja öröksége miatt és a saját pályafutása miatt. Mindenazonáltal én egy hasonló erkölcsi helyzetben nem úgy döntöttem volna, mint ő.
Minden esetre Koresz Tamás ezt már megmagyarázta is itt az észverésben, van is egy interjú vele, amelyben a hallgatók megnézhetik, hogy mit is mondott, majd itt kiugrik egy ilyen pop-up ott fönt, és akkor oda belinkeljük, hogy melyik is ez a videó. Jó, és a harmadik, amit még említeni akartál, végén László, csak azt akarom kérni, hogy ne ugorjunk ennyire előre, mert még ott vagyunk a 2010-es évek elején.
Nem kerekíthetjük ezt le?
Jó, kerekítsük le, aztán majd úgyis kénytelenek leszünk még visszatérni.
Egyébként Koresz Tamásnak mi ez a rendkívül poentírozott magyarázata? Tehát, hogy össze tudod foglalni egy mondatban?
Hát nem kívánom összefoglalni, az a célom, hogy megnézzék a videót a kedves nézők.
Jó, végül Lászlóval az történt, hogy tulajdonképpen ez egy nagyon különös helyzet. Ő miközben a napló jegyzeteiben nagyon furcsa módon folyamatosan bírálta a VMS-t, elmondta, hogy ez nincs rendben, az nincs rendben. Egyébként nagyon visszafogott bírlat volt ez, mert a kemény, éleshangú bírlat az úgy néz ki, hogy neveket megemlítünk, azt mondjuk például, hogy Újhelyi Ákos, amikor, bocsánat, hogy Ákost említem, de ő jutott eszembe, tehát hogy Újhelyi Ákos, amikor ezt és ezt csinálja, akkor így és így okoz károkat a közösségnek. Ez például egy konkrét bírálat, és ehhez képest Vége László VMS bírálatai mindig mismásolóak és maszatolóak voltak, de minden esetre ő egyfajta post fölvett, miszerint ő az a kritikai, önálló hanggal rendelkező értelmiségi, aki valamiképpen szemben áll a VMS-szel, valamilyen nagyon homályos értelemben, és ugye ez mennyire homályos, akkor bizonyult be, amikor a VM4K-ba elfogadta a meghívást. A VM4K-ról sok mindent elmondhatunk, különösen az elmúlt hetek nyomán, de ugye a VM4K egy teljesen politikai önkény keretében létrehozott intézmény volt, amelynek élére azért kerülhetett Lovasi Ildikó, mert Pásztor Istvánhoz a lehető legközvetlenebb és legszorosabb személyes viszony fűzte, és hogy ráadásul milyen bizarrul működött ez az intézmény, tehát sorolhatnám, hogy hány ezer sebből vérzik a VM4K, de ez tényleg vicces, hogy Fremond Árpád pár héttel ezelőtt azt nyilatkozta, hogy a VM4K a vajdasági magyarság egyik fáklya vivője és zászlóshajó, és nem tudom én micsodája, és azt hiszem, hány nap is telt el, hogy a VM4K... tulajdonképpen, és nem fogok téves retorikát használni, tehát porig rombolták, és az egész megszűnt. Az egész elképesztő, hogy mi történt itt ezekben a hetekben. És az, hogy Vége László ebbe az intézménybe elfogadta a meghívást, ráadásul úgy, hogy Orbán András mellett Lovas Ildikó ült vele a színpadon, és vannak fényképek, amelyeken negédesen egymásra mosolyognak. Nos, ez más, mint Pressburger Csaba esete, és más, mint Koresz Tamás esete, ez az értelmiség olyan árulása, amelyről én most nem fogok részletesen beszélni, mert Vataszcsin Péter megírta, a második nyilvánosság megírta, nem az én feladatom, hogy újra belelúgjak a Vége Lászlóba, ezt megtették már mások, tehát én nem fogom, én csak most azt akarom mondani, hogy tünetértékű az, hogy a VMS hányféle módon tudja vagy kiiktatni, vagy bedarálni, vagy megalázni az értelmiségieket. Egyszerűen azt arra nem képes, hogy egy értelmiségit tiszteljen úgy, mint értelmiségit, azaz mint írástudót, akinek az a feladata, hogy megtartsa a relatív önállóságát a párthoz képest. Pontosan ez lenne az értelmiség lényege, hogy ő nem darálódik be a pártba, hanem valamiféle önálló véleményt megfogalmaz, ellenérveket mond, ellenjavaslatokat, azt mondja, hogy jobb lenne inkább így csinálni, mint a legjobb értelmiségi persze nem csak szitkozódik és bírál, hanem mond valami pozitívat is arról, hogy ha a VMS jót csinál, vagy mondja azt, hogy hogy kéne jobban, stb. Tehát erről lehetne hosszan beszélni. Ugye amikor én a napló körben először fölléptem, a naplókor tagjakét annak ellenére, hogy nem akartam tag lenni, de te beléptettél. Szóval akkor én először arról beszéltem, hogy az értelmiség hogy kéne, hogy viselkedjen a vajdasági magyar közbeszédben, és ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy mit kéne az értelmiségnek csinálnia, és hogy mit csinál rosszul az értelmiség, erről beszélhetünk később. Csak azt akartam mondani, hogy a Pressburger szimptóma, a Korhet szimptóma és a Wegener szimptóma mind jelzik ugyanazt, hogy a VMS képtelen kezdeni valamit azzal, hogyha valaki önálló hangon megszólal, azt a VMS nem tűri, vagy az illetőt megfosztja tisztségétől, vagy felajánl neki egy tisztségét, amely kiiktatja az illetőt, vagy pedig elhívja a saját bázisába, és ezzel mint egy megfosztja önön kritikai hangjától. Tehát a VMS egy valamit nem tűr el, hogy legyen szabad hang, és nagyon szomorú, és ez már kritikai hang a MÁT illetően, az, hogy Pásztor Bálint ilyen negatív hangon beszélt az értelmiségiekről. Azt hiszem, lehet, javíts ki megint, hogyha tévedek, azt hiszem, hogy már a megválasztása napján is, de különösen a március 15-i beszédében nagyon sok értelmiség ellenes mondat ütötte fel a fejét a beszédében, és én ezt nagyon szomorúnak tartom, mert éppen az lenne a cél, hogy ehhez a paradigmához képest, amely sajnos Pásztor Istvánnal ismét csak bekerült a vajdasági magyar politizálásba, szóval ennek el kéne tűnnie. Én egyébként azt gondolom, megemlítettem az előbb, hogy az ókori görögök számára a fronézis, a politikai bölcsesség. Azt gondolom, hogy egy igazán bölcs vezető, egy igazán bölcs pártvezér azt csinálná Pásztor Bálint helyében, hogy Radics Viktóriától, Szerb Horváth Györgyig, Gyurkovics Virágtól, Pressburger Csabáig, ezeket az embereket mind beereszteni a magyar szó hasábjaira, hadd fejtsék ki, hogy mit gondolnak, hadd mondják el az ellenérveiket, hadd mondják el az ellenjavaslataikat, és lássuk meg, hogy mi történik. Szerintem ezek az emberek nem fogják lerombolni a közösséget. Pressburger Csaba erősebb a mongol kánoknál is, de még ő se képes arra, hogy a vajdasági magyarságot megszüntesse, pláne nem a vajdasági magyar szövetséget, csak hangja... Csak kapjulok hangot ezek az értelmiségek, és ki fog derülni, hogy nem fognak borzalmas károkat okozni, az értelmiségiek is meg fognak nyugodni, mert végre hangot kapnak egyfelől, másfelől pedig a közösség gazdagodik azzal, hogy végre a hangjuk hallható lesz az egyetlen napilapunk hasábjain is, és mondjuk a Pannon RTV-n is, ha szabad Mohónak mutatkoznom, és a VMS nem fog különösebben sokat veszteni, mert nem fog összeomlani ezzel szerintem. Egy-két bírálatot, Istenem, hát fog kapni, de hát ez nem olyan szörnyű. Azokat így is kapja egyébként, és ha akarja, eljátszhatja azt, hogy lepörögnek róla ez a bírálatok, de könyörgöm, kérem szépen, ezek a hangok hadd kerüljenek be a fősodrású médiába. Én tudom, hogy pillanatnyilag a Szabad Magyar Szó, megint csak sokadjára mondom, javíts ki a tévedek, ugye a Szabad Magyar Szó tulajdonképpen internetet illetően sokkal nagyobb berő, mint a Magyar Szó, ugye? Sokkal több kattintása van. Tehát, hogy már is van egyfajta különbség, de akkor is az egyetlen napilapunk a Magyar Szó, és a Pannon média birodalom mégiscsak meghatározó, és igenis el kéne hívni őket, ide hívni ezeket a szereplőket.
A beszélgetés a jövő héten folytatódik. Köszönjük a figyelmüket!